Tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreket és a hallgatóságot. A 111. Zsoltárt fogjuk vizsgálni délelőtt és délután. Fennállva hallgassuk majd meg ezt a Zsoltárt, amit felolvasok, az új fordítású Biblia szerint. 111. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből, a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak. Rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Imádkozzunk! Örökké való Úr, mindenható Isten Jézus Krisztus nevében, a Te egyszülött fiad nevében szólítunk meg. Köszönjük azt a képességet, amellyel gondolkodhatunk rólad, kifejezhetjük az érzéseinket, a tapasztalatainkat, és az összegzésként megfogalmazott szándékainkat te feléd és egymás felé. Kérünk, fogadd el ezen a napon a mi dicséretünket, ami abból a tapasztalásból származik, hogy te jó és igaz vagy. Amen. Az imaórán már gondolataink terelődtek afelé, a helyes magatartás felé, amelyik az örökké való Isten, vagyis az az Úr, aki kijelentette magát számunkra, és kapcsolatba lép velünk, számára megfelelő és helyes magatartás, ahogyan az embernek léteznie kell. A hálaadó ünnepé egy ilyen emlékezetessé tett alkalma annak a felismerésnek, hogy hogyan kell az életet, az emberi életet megfelelő módon Isten, az örökkévaló Isten számára megfelelő módon élni. Mivel már a gyerekek bemutatkoztak, és az emberi életútnak az első jelentős szakasza az a korszak, amelyik a gyerekkorral veszi kezdetét, vagy mondhatnánk azt a kisgyerekkorral és a gyerekkorral. Ezért talán egy pár mondat erejéig őket szólítjuk meg, hogy emlékezetessé tegyük számukra ezt a hálaadó ünnepét. Úgyhogy gyerekek, most hozzátok szólok, és titeket tegezlek, ezért azt szeretném megkérdezni tőletek, kisfiúk és kislányok, ha ide tudtok figyelni, hogy meg tudjátok-e nekem mondani, hogy ez mennyi? Mennyi ez? Mondjátok. Ez egy? Biztos? Tehát nem azt kérdeztem, hogy mi ez, hanem hogy mennyi? Egy. És ez mennyi? Na? Ez mennyi? Ez is egy. Ez mennyi? Egy. Van már közületek, aki el tudja mondani a szorzótábla első paragrafusát, vagyis az első tételét, azt, hogy egyszer egy az egy. No, kedves felnőttek, hadd kérdezzem meg, hogy kik emlékeznek még erre a, mondhatnám, alapelvre, amit meg kellett tanulnunk első osztályban. Én emlékszem. Ezzel kezdődött. Ez volt az alaphelyzet az általános iskolában, a számítás, a matematika alaptétele, az pedig az, hogy egyszer egy az egy. Ilyen egyszerű a világ, meg kellett tanulni, és ezt úgy mondtuk, mint az éneket. Egyszer egy az egy, egyszer kettő, kettő, egyszer három, ugye így van, valószínű így folytatódik. És még ma is tudjuk, és nem kell rajta gondolkodnunk, és nem kell közben az ujjunkat kibezárogatni, amikor már ott tartunk, hogy egyszer nyolc az nyolc. Miért mondtam ezt el? Mert az a zsoltár, amit felolvastunk, ez az egyszer egy zsoltár. Ez az alapzsoltár. Ezt meg kell tanulnotok nektek is, meg az összes kereszténynek meg kellene tanulni. Nem azért, mert három egyes van az elején, bár így is megjegyezhetjük, hogy egyszer egy az egy. Innen tudni fogjátok, hogy melyik az alapzsoltár. Az egyszer egyes zsoltár, a 111-es. De miért ez az alapzsoltár? Nem azért, mert a kereszténység számára kanonizálásnál éppen erre esett a 111, és akkor na legyen ez a 111. zsoltár, ez számunkra egy isteni adomány, hogy így meg tudjuk tanulni. De eredetileg a héber Bibliában ez a zsoltár az ABC zsoltár. Ez azt jelenti, hogy ennek a zsoltárnak minden sora a héber ABC egy betűjével kezdődik. Tehát, ha elolvasnánk héberül ezt a zsoltárt, az első sor az a héber ABC első bet, alef, bét, gimeldal, stb. Így kezdődik. Tehát mondhatjuk ezt, hogy ez a zsoltár a héber ABC és a héber egyszer egy. Ezt a gyerekek ott akkor így tanulták meg. Ezt úgy kellett megtanulni, úgy kellett tudniuk, mint nektek az ABC-t, vagy mint az egyszer egyet. Mert ha ránéztek, és már tudtak olvasni a zsidó gyerekek, akkor az első betűket, ha nagyobban írták, ott volt az ABC. Ezért fogjuk ezt megvizsgálni, hogy mit tartalmazhat az a zsoltár, amelyik az alapelveket, vagy az alapműveltséget, vagy az Istennel való kapcsolat alapelemeit tartalmazhatja pontosan ugyanúgy, mint egy normális ember számára a matematika, a számolás tudományában az egyszer egy, és az írás-olvasás tudományában pedig az ABC. Tehát bármikor, ha valahol eszetekbe jut az egyszer egy, vagy az ABC, akkor jusson eszetekbe az egyszer egy zsoltár, a 111. zsoltár. Egyszer egy az egy. Ilyen egyszerű a világegyetem. Isten így alkotta, és ebből már ki tudunk indulni, és tudunk haladni tovább. Mert ha ilyen egyszerű, akkor vajon mivel kezdődhet ennek a zsoltárnak az első sora? Hát azzal kezdődik, hogy halleluja. Hallelu Jahve. Ez az első sor. Ez még nincs beszámozva sem. Ennek a zsoltárnak az első sora, vagyis ez a zsoltár, a Halleluja zsoltár, az Isten dicsőítő alapzsoltár. Amikor azt mondjuk, hogy Halleluja, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy dicsérjétek Jahvét, vagyis Isten, a zsidó, az örökké való urat. Ha az újfordítású Bibliában olvasnak majd úgy, hogy Úr nagy errel, tehát nem Úr és kis errel, hanem nagy Úr és nagy errel, az ott mindig a Jahvét jelenti, a zsidó kinyilatkoztató Istent, aki Jézus Krisztusban testet öltött és eljött hozzánk. Dicsérjük hát őt, ez az élet alapelve, ez az első dolga az embernek, ahogyan az értelme kinyílik, ahogyan a világra rá tud csodálkozni, ez az első alapelv, amit meg kell tanulnia, ez az hívő egyszer egy, vagy a hívő ABC, dicsért Istent. Hallelujakve, magasztald az Urat. Ez az első feladata az embernek, a gondolkodó, és mondhatnánk így, az a világot értelmesen vizsgáló embernek, nem csak a hívőnek, a hitetlennek is, és majd erre egy példát fogunk felhozni. Tehát, kedves testvérek, hálaünnepé kapcsán, vagy gyerekek, ha számolni tanultok, és már tudtok ABC-t olvasni, dicsérjétek az Urat, és mi is ezen a hálaünnepén dicsérjük az Urat. Kezdjük ezzel a kérdéssel, mit jelent az, hogy dicsérni valakit, vagy magasztalni? Én megdicsérlek titeket, mert bátrak voltatok, ügyesek voltatok, helyesek voltatok, jól adtatok számot arról a tudásról. Ez egy dicséret, amikor valakit elismerek abban, amit tesz. Szoktuk is mondani, ugye, hogy a gyerekeket ahhoz, hogy kiegyensúlyozott személyiségé váljanak, arányosan kell bátorítani és kontrollálni, magyarul dicsérni és kritizálni. Mert az a gyerek, amelyiket állandóan csak lehülyéznek, bocsánat a kifejezésért, leszerencsétleneznek, állandóan háttérbe szorítanak, és nem erősítenek meg abban, hogy a dolgokat jól csinálja, frusztrált lesz, és tényleg úgy fog majd viselkedni. De az a gyerek, amelyiket mindig dicsérnek, akkor is, ha butaságot csinál, mert favorizálják, azért, mert ő a család szeme fénye, szintén torz személyiséggé válhat. Ezért arányosan bánjunk ezzel a kérdéssel, hogy mennyit dicsérjük azokat, akikkel együtt élünk. Felmerül a kérdés, na és Istent mennyit dicsérjük? Nehogy túlzásba vigyük. Úgy gondolom, hogy ő talán egyedül az a lény, vagy az a létező, akit nem lehet túlzottan dicsérni. Tehát nem lehet túlzásba vinni az ő dicséretét. Egyszerűen azonoknál fogva, mert ő végtelen. Márpedig, ha Isten végtelen, mindaz, amit alkotott végtelen, akkor a végtelenségig dicséretes, végtelenségig dicsérhető. Tehát kit dicsérjünk? Mert ugye azt mondja, az Urat dicsérjétek. Hát ugye szoktuk dicsérni a gyereket a jó osztályzatért, az ügyes magatartásért, ha jól focizik, a fodrászt, ha jól megcsinálja a frizuránkat, megdicsérjük, hogy hú, de jól sikerült, vagy a festőt, ha rendesen festi ki a házat, és a szín éppen olyan, amilyet elképzeltünk, nem homlok egyenest más, vagy a szakácsnőt, ha finom az ennivaló, vagy a hentest, vagy a buszsofőrt, ha éppen nem kanyarodott bele a szakadékba. Szoktuk dicsérni az időjárást, meg a fagyit, mindent szoktunk dicsérni. Hát akkor dicsérjük meg az örökkévaló Urat. Szüksége van neki erre? Nincs. De nekünk igen. Azért van szükségünk arra, hogy őt dicsérjük, hogy rádöbbenjünk arra, hogy tudjuk, hogy mi a lényeg. Hogy ki a fontos. Amikor mi Istent megdicsérjük, mert hogy az angyalok is ezt teszik a mennyben, folyamatosan örökké fogva, vagy öröktől fogva örökké, azért, mert tudják, hogy ki előtt állnak. Mert azok az angyalok tudják, hogy az a végtelen Úr, aki az egész létezést alkotta, mennyire felfoghatatlan, és ez a felismerés, vagy ez a tudás, azt a teremtményt az alkotóval szembeni állapotban térdre kényszeríti, természetesen dicsőíteni és dicsérni fogjuk. Mert ő dicséretre méltó. Tehát akármikor, amikor helyzetben vagyunk, amikor valami nagyszerűre gondolunk, jusson eszünkbe, hogy ez kiből ered. Abból az Úrból, akit mi megismerhettünk. És ezt követően ez az ABC Zsoltár leírja, hogyha nem jutna eszünkbe semmi, hogy miért dicséretre méltó Isten, hogy miért is kellene megdicsérni az Istent, akkor leírja, hogy na, akkor tanuld meg az ABC-t, tanuld meg ezeket a gondolatokat, és kezd el mondani. És ha semmi okod nem lenne arra, hogy dicsérd Istent, sorold fel ezt a listát, ezt a hívő ABC-t, és rá fogsz jönni, hogy van egy pár dolog. Nézzük meg, mi is próbáljuk elemezgetni az első, második, harmadik, negyedik betű szerinti tételt. Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Ez az első. Hogyan kellene Istenhez viszonyulnunk? Hogyan kellene Istenre gondolnunk? Hogyan kellene azt a mindenhatót a leképezési rendszerünkben helyére rakni? Azt írja ez az illető, hogy amikor ezt teszed, amikor egyáltalán Istennel kapcsolatban valamiről gondolkodsz, valamit teszel, az teljes szívből legyen. Miért teljes szívből? Egyrészt azért, mert Isten végtelen Úr, és az ő tökéletessége teljességet kíván, vagy érdemel. Másrészt pedig, mert az, amit mi vele szemben fel tudunk kínálni, eleve töredékes. Tehát egy halandó ember Istent, a világ mindenség alkotóját, ha mindent odaad, akkor sem tudja tökéletesen méltányolni és tökéletesen elismerni, mert a halandó. Márpedig, ha még ki is veszünk belőle valamit, tehát nem teljes szívből tesszük, abban az esetben már eleve megfosztjuk azt a végtelen urat attól a méltóságtól, hogy elismerjük, hogy mi teremtmények vagyunk, ő pedig az örökkévaló Úr. És mit is jelent még az, hogy teljes szívből? Nem engedem meg, hogy az én örömömet, az újongásomat, az én hódolatomat, a hálaadásomat elnyomja néhány dolog, mert az a világ, amelyikben élünk, olyan jelen pillanatban, hogy arra kényszerít bennünket, hogy ez az Istenhez fordulás, ez ne legyen teljes. Hiányozzon belőle, vagy töredékes legyen. Melyek azok a dolgok, azok a tényezők, amelyek kényszerítenének minket, hogy ne teljes szívből gondoljunk Istenre, hanem csak részlegesen. Ilyen például a keserűség. Ha az ember elkezd gondolkodni, egy csomó dolog az életében keserű szájízt ad. És mindenki, ha most én azt mondom, gondolkodjon egy kicsit, mi az, amikor olyan keserű szájízzel ment el valahonnan? Vagy amikor keserű szájízzel konstatált valamit? Vagy amikor olyan keserűség érzése töltötte be, és valahogy olyan életuncság és kedvetlenség? Ha Istennel szemben volt ilyen, lehetett, ezt én nem tudom, akkor azt írja ez a szerző, ne engedjük, hogy a keserűség gyökere felnövekedve, ugye, a teljes örömöt, a teljes hálaadást, az Isten felé való teljes odafordulást csonkítsa, csökkentse, korlátozza. De lehet ugyanígy a csalódottság. Amikor volt egy elképzelésem az életről, volt egy elképzelésem egy munkahelyről, volt egy elképzelésem a karrierről, volt egy elképzelésem az egészségemről, volt egy elképzelésem a jövendőbelimről, és nem olyan lett, és nem az lett, és nem úgy lett, és hiába imádkoztam egy évet, két évet, három évet, öt évet, nem úgy lett, és úgy érzem, hogy be vagyok csapva, és úgy érzem, hogy Isten nem azt tette, amit kellett volna, és csalódtam benne. Hallottunk már ilyen gondolatokat, hogy csalódtam Istenben. Lehet benne csalódni? Igen, lehet. Abban az esetben, ha az elvárásaim, a hozzávaló viszonyulásom nem helyes, az egy más kérdés, hogy mitől helytelen, azt is lehet vizsgálni, de lehet ilyen állapot, amikor azt mondom, hogy Istenem, én csalódtam benned. És erre Isten megkérdeztet, miért, mit vártál? Azt, hogy én leszek a szolgád? Mert ha igen, akkor valószínű, hogy csalódtunk Istenben. Ha mi megmondjuk neki, hogy mit kell csinálnia, hát neki az a dolga, hogy irányítsa a világegyetemet, meg az én életemet is. Ha már én egyszer keresztény lettem, és járok imaházba, és imádkozok, akkor neki pedig kutya kötelessége az én ima listámat pipálgatni sorba. És ha nem, akkor nekem az lesz a válaszom, hogy Isten, hát én csalódtam benned. Holott egy világ urával, egy mindenhatóval, egy végtelennel szemben én csak egyáltalán szóra emelkedhetem, és elmondhatom azt, hogy mit szeretnék, nem pedig, hogy mit rendelek. És sok keresztjén azt gondolja, hogy ha megrendeli, mint szolgáltatásként ezt, meg ezt, meg ezt, akkor Isten majd szállítja, mint szolgáltató, és ha nem, akkor csalódunk, és elfordulunk tőle, és úgy gondoljuk, hogy jól meg vagyunk bántódva. Újra kell értelmeznünk az egyszeregyünket, az Istennel való viszonyunk egyszeregyét. De ugyanígy a teljes szívből való odafordulás korlátozhatja az aggódás. Amikor Jézus azt mondja, hogy ne aggódjatok a jövőtök, a sorsotok, az életetek későbbi szakaszáért, akkor valószínű, hogy ismerte azt az emberi gyarlóságot, hogy mindig szeretnénk mindent a kezünkben tartani, mindig mindent előre tudni, hogy hogy lesznek a dolgok, ha majd odaérünk. És Isten azt mondja, hogy ez nem a te kiváltságod, nem a te hatásköröd, nem a te privilégiumod, nem a te kompetenciád, hogy befolyásold mindig minden esetben úgy a dolgokat, hogy te mire majd odaérsz, akkor úgy legyen. És mivel nem így van, aggódunk. Aggódunk amiatt, hogy mi lesz 10 év múlva a gazdasági állapot Magyarországon. Mi lesz a nyugdíjjal? És ez egy teljesen racionális magatartás, ha fizetjük a nyugdíjjárulékot, és az elfolyik valahova, akkor mire már mi éppen megérnénk a nyugdíjkorhatárt, nem lesz egy fillér sem. És ki fogja fizetni a magyar társadalombiztosítást, ha akkor a munkavállalóknak a nagy része már passzív korú lesz, és minden egyes munkavállalóra 3 nyugdíjas korú idős ember fogja majd jelezni, hogy kérem a nyugdíjamat. Ki fogja fizetni, plusz még a felnőtt aktív korú lakosságnak is el kell tartani a saját magát, meg a saját gyerekeit. Joggal mondhatjuk, hogy hát igen, na Istenem, te erre mit fogsz lépni? Vagy egy másik téma, a környezetszennyezés, vagy a környezet óvás. Ha ilyen mértékben szennyezzük a környezetet, ilyen mértékben szemetelünk, ha ilyen mértékben kizsákmányoljuk azt, amit Isten azért adott nekünk, hogy gazdálkodjunk vele, akkor mi lesz ebből 20-25 év múlva? Milyen világ vár a gyerekeinkre? Joggal? Vagy egy másik példát, ha azok az erkölcsi elvek, azok az erkölcsi szabályok, amelyeket Isten lefektetett 3000 évvel ezelőtt, mint a társadalmi együttélés alapnormáit, ezek szétszóródnak, elkopnak, megsemmisülnek. Hogy fognak majd a gyerekeink felnőttként élni? Mindenkinek a zsebében pisztoly lesz? Vagy hogyan? Mert hogy az önvédelmi mechanizmus az működik, na de ha nincsenek erkölcsi törvények, és valaki azt mondja, hogy hát akkor fogom lelövöm, akkor nekem is kell egy pisztoly, mert lehet, nekem kell gyorsabbnak lenni, úgy, mint a vadnyugaton. Vagy egy utolsó példa. Ha mindenki hazudik a világban, és mindenki átveri a másikat, hol lehet bízni abban, hogy a dolgok helyesen történnek? Mert akkor a tejből lehet, hogy oltott méz fog csorogni, vagy a paradicsom lében éppen valamilyen színezőanyag, és mi pedig bízunk abban, hogy ehetjük, ihatjuk. De ha nem, akkor hol van a határ? Ha mindenki átveri a másikat. Hát én is hazudok, te is hazudsz, te is hazudsz, én is hazudok. Egyszer csak rájövünk, hogy élhetetlenné válik az élet. És persze egy ilyen világban ki akar boldogulni? Hát a legaljasabb, a leghazugabb, aki mindenkit át tud verni, aki a legprofesszionálisabban csinálja ezt, a képmutatásnak a mesterei. No, de hát azt se lehet überelni örökké, mert egy idő után már, ha mindenki mindenkinek hazudik, akkor nem működnek a dolgok. Természetesen aggódunk amiatt, hogy milyen lesz az a világ, amelyikben majd hívő emberként kell élni. És erre azt mondja a mindenható Isten, elhiszed azt, hogy én erről a problémáról tudok? Elhiszed azt, hogy én ezt a problémát tudom kezelni? Nem csak, hogy tudok róla, mert ugye azt mondanánk, hogy na Isten, hát tudod, de mit csinálsz? Tudom kezelni. És amikor már te nem tudod kezelni, ember, akkor én be fogok avatkozni. Vagy fel foglak szólítani, vagy kényszeríteni foglak téged, hogy te avatkozz be, ha élni akarsz tovább. Vagy amikor már nem lehet élni, lezárjuk ezt az egész földtörténeti korszakot. Mert ugye a Biblia erről is szól, hogy ez le fog zárulni. Tehát az aggódás a mindennapok küzdelmeiben, a mindennapok megélhetési problémáiban az aggódás az egy olyan teher, amit az ember, ha cipel, megoltja a teljes szívből való Istenre figyelésnek a lehetőségét. Vagy a reménytelenség, ezt is mondhatnám, amikor az ember már úgy belekeseredik, hogy azt mondja, hogy nincs itt már semminek sem értelme, egyik napot a másik után le kell élni, aztán majd lesz valahogy. Vagy a teljes szívből való imádatot, a büszkeség szintén korlátozni tudja, amikor azt mondom, hogy én elértem ezt, meg ezt, meg ezt, Isten nélkül is el tudtam érni, és hol volt az Isten akkor, amikor nekem ilyen helyzetben meg kellett ragadnom a lehetőséget, ezt én magam értem el, ez a rész Istenné, a másik az enyém. És abban a helyzetben már nem teljes a szív. vagy a kételkedés, sorolhatnám pozitív, negatív, látványos elemeket. Vizsgáljam meg én is, önök is, a testvérek, ezek közül, a felsorolt tényezők közül van-e valami, amelyik nap mint nap nehezíti a teljes szívből való Istenre figyelést, vagy az Isten dicsőítést, mert lehet. Ilyen ez a világ. De ha felismerjük, és meg tudjuk fogalmazni az egyszer egyben, hogy hopp, ez a betű rossz helyen van, akkor azt mondhatjuk, Uram, nem jól van ez így, de én szeretnék ezen változtatni. Segíts nekem ebben. Segíts, hogy az én dicséretem teljes legyen. Teljes szívből. Ugye így szólt a zsidó törvények, alaptörvénye. Szeresd a te uradat, a te Istenedet, hogyan? Teljes szívedből, teljes elmédből, teljes akaratodból és teljes érzelmedből. Teljes személyiségeddel. Erre kellene törekednünk. Ez magától nem fog menni. Nekünk kell ezügyben nap mint nap újra és újra karbantartási munkákat folytatni, és lehet, hogy ez az egyszer egyes zsoltár ebben segítségül lehet. Ha már tudjuk, hogy hogyan kell, akkor hol? Azt írja a szerző, hol? A becsületesek körében, az igazak körében. Másik fordításban úgy szerepel, ha valakinél van Károli fordítás talán, hogy a gyülekezetben, az igazak közösségében. Miért ott lehet ezt a dolgot, tehát Isten teljes szívből dicsérni? Miért ott lehet a legjobban? Miért nem a kocsmában? Miért nem a sportcsarnokban? Biztosan láttak már testvérek is, vagy önök is, híres sztárokat, sportolókat, amikor egy gólt berúgnak, és akkor így mutogat. Néha úgy gondolom, hogy Istent akarná jelezni, hogy neki köszönhetjük ezt a szenzációs produkciót, néha pedig úgy gondolom, hogy mutogat neki, hogy na, továbbra is segíts engem, mert ha nem, akkor nem fogom felemelni az ujjam, nem tudom, én ezt nem szoktam megkérdezni. Ott is lehet. De hol lehet leginkább? Ott, ahol becsületes emberek vannak, igaz emberek vannak, a gyülekezetben, az igazak közösségében. És a kérdés az, hogy miért ott lehet legjobb? Miért ott a leghatékonyabb az Isten dicséret? Egyrészt, mert a becsületes emberek körében nem kell szerepet játszanom. Nem kell képmutatóskodnom, hogy én egy nagyon jó hívő vagyok, és mindent megteszek azért, hogy ezt elhiggyék. Ahogyan hallottuk az imaórán, hogy mi emberek vagyunk, nem földre szállt angyalok, akik amikor bejönnek az imaházba, felvesznek egy maszkot, vagy egy állarcot, vagy egy szerepkészletből egy újabb szerep, és akkor eljátszák, hogy ők milyen szent emberek, amikor kimennek, akkor leveszik. Az igazak a becsületes emberek közösségében, ha az igazi becsületes közösség az ember, elismerheti, hogy gyarló ember, hogy vannak hibái, hogy nem kell félnem a kitárulkozástól, amikor elmondom, hogy milyen gyengeségeim vannak, mert visszaélnek vele, és két hét múlva már a fél város arról fog beszélni, hogy egy fizika tanár mit prédikált a baptista imaházban. Mert nem azért mondta el, hogy ez mások számára egy kompromitáló tényező legyen, hanem azért, mert hívő ember, lelki életet él. Minden napjaiban vívódásai vannak, és a többieknek is, akik ide járnak, és ők is ugyanezeken a dolgokon gondolkodnak, és amikor felismerik, hogy ő is ugyanazt a felismerést, ő is ugyanazt a tapasztalást hordozza magában, akkor együtt tudnak imádkozni, és azt mondják, Uram, köszönöm, hogy rajta keresztül választottál az én kérdéseimre, vagy az ő példáján keresztül engem megerősítettél. A becsületesek, a tisztességes emberek, az őszinte emberek közösségében nem kell attól félni, hogy mi lesz velem, ha én egyszer bűnvallást teszek. Nem véletlen az, hogy bizonyos felekezetekben a bűnvallást, a gyónást azt titokban csinálják. Illető lenyomta, megkapta a penitenciát és megy haza. Az nem az igaz emberek közössége. Az két embernek az egymással viszonya, ahova behívják tanúként az örökkévalót, aztán el van intézve. Ahol mondhatnám, ahol a hasonlónak örül, mert egymást erősítik. Ahol nem kell mindig bizonyítani, hogy én jobb vagyok, mint a többiek, hanem azt kell bizonyítani, hogy én vagyok. És mindenkiből egy van. és egy gyülekezet azért szép, mint ahogy az az oltár, hogy eredeti. Nincs két emberből két egyforma, még ha ikrek sem. Akkor is két külön személyiség. Tudjuk nagyon jól, hogy a genetikai módosulás alig tér el egy-két ezelékben, és mennyiféle ember jön létre. Ez egy csoda, Isten csodája, hogy mindenki egyszeri, ismételhetetlen, soha nem helyettesíthető a személyiségében, a munkájában, a készségében, a tudásában, igen. De abban, hogy XY ekkor és ekkor itt és itt született, ő eredeti, egyedüli, az egész világ egyetemben tudomásunk szerint pótolhatatlan személyiségében, Isten számára egyszeri megváltásban részesített. Tessék ezért hálát adni. Önmagunkért. Köszönöm Istenem, hogy én vagyok. Képességeimmel, gyengeségeimmel, hiányaimmal, korlátaimmal, akadályaimmal, de én vagyok. És ez a valaki, aki én vagyok, a te rendelkezésedre áll úgy, ahogy van, és természetesen egyre jobban szeretném, ha te gyönyörködhetnél bennem. Ha már egyszer létezem, ha már egyszer te engedted, hogy én éljek, akkor ez az én egyszeri kis jelentéktelen életem is hadd legyen számodra dicsőítő vagy gyönyörködtető. Erre való a gyülekezet. Ha így működik, ott mindenki erőforrást talál és megerősödhet abban, hogy a saját életútját kell folytatni. Nem egymást utánozni, nem egymást kritizálni, nem egymást legyőzni. Valószínű, hogy egymást erősítve haladni afelé az egyetemes cél felé, hogy mindenki betöltse a küldetését. Egy ilyen gyülekezetben jó teljes szívvel dicsérni az Urat. Na és ha már tudjuk, hogy hol és hogyan, akkor már azt kellene tudni, hogy miért. És erre választ kapunk a következő verstől. Nagyok az Úr tettei. Kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Tehát kezdjük a második mondatrésszel. Akiknek csak kedvük telik benne. Kedves hallgató, kedved telik abban, hogy Istenről gondolkozol? Hogy próbálod a dolgokat összekombinálni, összeállítani, összefüggéseiben szemlélni? Mert valakinek az, hogy Istenről gondolkodik, egyszerűen fárasztó. Már megint prédikációt kell hallgatni. Hát lehet, hogy fárasztó az, de ha megpróbálom benne felismerni Isten üzenetét, akkor egyszer csak lesz benne egy-két érdekes elem. Akiknek csak kedvük telik benne, kikutathatják. Mert hogy van mit kutatni. És ez úgy működik, ahogy hallottuk. Minél jobban gyakoroljuk, annál érdekesebb. Minél többet csináljuk, annál nagyszerűbb. Egy zsoltár, egy bibliai könyv. Tessenek elolvasni. Tessenek elolvasni két fordításban. Tessenek elolvasni szó szerint. Összehasonlítani. És rájövünk, hogy mennyi mindent rejt magában az a dolog. Hogy mennyi érdekes új szín, új üzenet, új gondolat lehet abban, amire eddig nem is gondoltunk. Ha kedvünk telik benne, és amikor ezek áthatnak bennünket, és dörzsöljük a kezünket, és azt mondjuk, Uram, de jó volt erre rájönni, de jó volt ezt elolvasni, de jó volt ezt meghallgatni. Újabb kedvünk támad, hogy még egy kicsit, hogy még egy kicsit. Ha nem gyakoroljuk, természetesen egy idő után nem is lesz kedvünk hozzá. Mert hogy van mit kutatni. Nagyok az Úr tettei. Miért tanulmányozzuk egyáltalán a történelmet? Szokták-e a testvérek úgy olvasni a történelem könyveket, hogy hol van benne Isten újja? Természetesen nem az ateista értelmezésű történelem könyveket, olyan is van, hanem mondhatnánk a teista vagy az istenfélők által értelmezett történelmet. Mert ha így olvassuk, akkor rá fog jönni, hogy az is Isten újja. Az is Isten újja, hogy a dolgok úgy történtek. Vagy miért olvassuk a Bibliát? Mert felismerjük benne a világ teremtő urának a keze munkáját. Azt, hogy csinálja a dolgokat. Majd erről még később egy pár szót ejtünk. Vagy miért olvasunk keresztény irodalmat? Azért, hogy támogassuk a vétellárral a keresztény szerzőket, hogy nekik is legyen miből megélniük? Ez is lehet az ok, de az is lehet, hogy olyan információt kapunk egy-egy könyvből, amelyre egyébként mi nem gondolnánk, vagy nem is tudnánk róla. Vagy életrajzokat keresztény szerzőknek, keresztény hithősöknek, keresztény személyeknek az életrajzait szokták-e olvasgatni? Vagy mondhatnám, a gyülekezet múltját szokták-e kutatgatni? Az, hogy történtek a dolgok valamikor, hogy miért lett itt gyülekezet Békés Csabán, hogy kik voltak azok, akik ezért áldozatot hoztak, milyen áldozatot hoztak ezért, hogyan alakult meg, hányszor akarták ezt a gyülekezetet esetleg megszüntetni, és mégis van, nem tudom, de biztos, hogy Isten újja valahol benne van ennek a gyülekezetnek a létében, ha még itt van. Vagy mi érdekel inkább, a Blick, Story magazin? Vagy a Bors, mert valaki azt kutatja, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie éppen a rózsák terén forgat, és vajon milyen cipőt húzott fel, és vajon éppen milyen sapka van rajta. Azért említem ezt a példát, mert a munkahelyem és az egyik telephely között ott járok el trolival, és most a fél kerületet lezárták az ő filmforgatásuk miatt. És ugye miután kiderült, hogy ők vannak ott, a nagyon fontos emberek és színészek, hát alig lehetett ott közlekedni. És ezen gondolkodtam, hogy vajon Isten hogy gondolkodik el az egészről, hogy az én kis jelentéktelen életem itt a trollin halad, döcögve, miközben ők forgatják. És Isten azt mondja, hát egy darab, egy emberi élet, hát ha az a film semmit nem szól rólam, nem mutat rám, lehet, hogy éppen annyit ér, mint az, aki a trollin bóbiskol. Nem tudom. De azt tudom, hogy az is lehet olyan érdekes egy csomó ember számára, hogy Isten hogy avatkozik be az emberek életébe, mint az, hogy az emberek hogy avatkoznak be a másik ember életébe. Tehát, és még mondhatnám a filmeket esténként, amiket gyorsan leülünk és szájtátva nézünk, és már az agyunk azon jár reggeltől, hogy na mire hazaérünk, akkor éppen hol tart a sztori. Tehát nagyok az Úr tettei. A világegyetemben, a történelemben, az egyháztörténelemben, a családi életben, a gyülekezet életben kutatgassuk. És rá fogunk jönni, hogy csodák halmaza van ott. Ahogyan a régi-régi Károli fordítás mondta, csudák. Csuda dolgai vannak ott Istennek. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Tehát amikor ezekre rácsodálkozunk, amikor ezeket az összefüggéseket felismerjük, akkor ilyen megfogalmazás hagyja el a szánkat, vagy ilyen összegzés fogalmazódik meg bennünk, hogy munkája fenséges és ékes. Egyszer egy nagyon híres kémikus kísérleteket folytatott. Valamilyen problémán dolgozott, és eközben, ahogyan a kísérleteivel volt elfoglalva, éppen viaskodott a hittel kapcsolatos kérdésekről önmagában. Éppen ez az időszak volt, amikor az Istennel való viszonyát próbálta értelmezni és megfogalmazni, hogy most ő hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben. És az egyik este, amikor befejezte a munkáját, a kísérleteit, és arra is gondolt, hogy na most akkor az Isten hol volt, megkérdezte így, hogy na Isten, ma mit dolgoztál? Mert ő elmondta, hogy ő mit dolgozott. A kísérletei ott voltak leírva, ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. De te mit dolgoztál? Hát Isten nem szólt egy szót se neki, belül nem hallott semmit. És akkor úgy a feljegyzéseiből derül ez ki, akkor úgy konstatálta, na én dolgoztam Isten, de te? És néhány nap múlva a kísérletein dolgozva újra elkezdte azokat a számításokat, és egy hatalmas felismerést szerzett. És pedig azt a felismerést, hogy az egyik kísérletben, ha néhány milligrammal több anyagot csepegtet ide vagy oda, akkor ő nem élne. Mert olyan súlyos baleset történhetett volna. egy kísérletből adódóan. És amikor ezt felismerte, akkor hallott egy hangot, no látod, én meg azon dolgoztam, hogy te még életbe maradj. Hát van ilyen, amikor mi megkérdezzük Istent, hogy Isten, te mit dolgozol? És Isten azt mondja, hát én azon dolgozom, hogy te még élj, hogy te dolgozni tudj, hogy te neked legyen erőd, hogy neked legyen kedved, hogy megmentselek a balesetektől, a nyomorúságtól, azért, hogy még valahogy eljuss hozzám. Én azon dolgozom, ez a kegyelem. És amikor erre rájövünk, hogy mennyire dolgozik Isten, hogy mennyire ékes, csodálatos, fenséges az, ahogy ő működik, akkor az ember valószínű térdre fog esni, térdre kényszerül, és azt mondja, hogy ne haragudj, hogy én eddig egyáltalán így gondolkodtam rólad. Elég ahhoz csak egy baleset, vagy egy baleset közeli állapot, vagy egy döntés, amiről rájövünk 5 év múlva, 2 év múlva, hogy ha azt meghoztuk volna, akkor hova jutottunk volna. Hát mit dolgoztál te, Uram? És akkor még azt is mondhatná ez a világ, Úr, hogy tudod, én csináltam ezt az egész létezést. Nem egy bonyolult dolog egyébként, mert hogy könnyen megtörtént, de hogyha egy kicsit elkezded vizsgálni, rá fogsz jönni, hogy azért van benne egy-két fogas kérdés, hogy hogy működik a világegyetem. Mert hogy még azóta se tudta az emberiség az alapkérdést megválaszolni, hogy miért van egyáltalán valami, miért nincs inkább semmi. És hogyha ezt az ember próbálja megválaszolni, akkor térdre kényszerül. Ez az első, az egyszer egy, hogy vagyunk, hogy van, és ez a valami ráadásul még nem is olyan egyszerű. Az, hogy az egész világegyetem milyen törvényszerűségek alapján működik. Engem leginkább a csillagászatban fekete lyukak késztetnek ámulatra, hogy az ember egyszerűen nem is tudja, hogy mi az, hogy fekete lyuk. Az azt jelenti, hogy olyan sűrű az anyagkoncentráció, hogy onnan ki nem jön semmi. Semmi nem jön ki. Honnan tudjuk, hogy van? Onnan, hogy a csillagképek ott nincs semmi. Akkor meg honnan tudjuk, hogy az van ott? Hát nem bonyolult? És azt mondják a csillagászok, hogy van ilyen. Tessenek néha az Orion ködöt, vagy egyik-másik nagy csillagképet úgy megvizsgálni, hogy 1 milliárd fényév, 1,5 milliárd fényév, ez azt jelenti, hogy 1 milliárd év, mire onnan ide ér a fény. Tehát amit ma látunk, az 1,5 milliárd évvel ezelőtt indult el onnan, és mikor erre gondolunk, akkor azt mondom, ez igaz? Ezt mondják a szaktudósok, a csillag, ez igaz, hogy ilyen ez a világ, akkor térdre. Akkor térdre. Vagy a naprendszert, a földet, hogy a föld éppen olyan távolságra van a naprendszerben a többiektől, meg a naptól, hogy csak itt tud értelmes élet létrejönni, és ugye most már mindenhol keresgetik az értelmes életet, minden bolygó, mert ezzel szeretnék bizonyítani, hogy Isten nem csak ide teremtett jót, hanem valahol más, és akkor nem kell Isten. De tudjuk, hogy nagyszerű ez a földi élet, amelyik olyan finom mérésekkel is ámulatra késztett minket, mert egy kicsit más arányokban lenne a víz, meg a távolság, akkor egyszerűen ez a föld nem föld lenne. Vagy menjünk még közelebb önmagunkhoz, az emberi élet. Az a nagyon egyszerű szerkezet, ami életünket jelenti. Olyan egyszerű, hát a matematikusok, fizikusok, kémikusok úgy ilyen program, olyan program, így működik. Aztán, amikor rájönnek, hogy az immunrendszer, az egy olyan tökéletes és olyan bonyolult rendszer, hogy még nem is értik, akkor azt mondják, honnan tudott ez ilyenné lenni? Vagy csak a szemet, hogy rá tudunk tekinteni arra az oltárra, az őszi tájra, és gyönyörködtetéssel éljük át ezt a dolgot. Hogy nem csak színeket látunk, foltokat, hanem van erkölcsi képességünk arra, hogy következtetést vonunk le, és azt mondjuk, de szép. Mert ugye már fel lehetne azt a dolgot oda is tenni ilyen kupacba, egyiket a másikra, hogy lenne guruljon rá a virágot a tetejére, a Bibliát lefordítani, és azt mondja, itt a hála áldozati oltár. Megállna? Megállna? De gyönyörködtetne? Nem. Miért így rakjuk fel? Szépen formákat, színeket, arányokat figyelembe véve. Mert így szép. Hát miért szép? Jönne egy állat, oda tennénk, és akkor enné. Nem gondolkodna azon valamelyik kis borjú, hogy na most ez egy hálaáldozati oltár, hanem egyszerűen ami élelmiszer, az fogná, és akkor magáévá tenni. Mert így vagyunk alkotva, mert Isten ilyen. Hogy nem csak dolgok vannak, hanem van valami erkölcsi, esztétikai háttere is a lénynek. Hát ez dolgozta ő. Ő teremtett minket, nem mi magunkat. És a legnagyszerűbb dolog ebben, hogy erről mi dönthetünk, hogy ezt így gondoljuk, vagy nem így gondoljuk. A legnagyszerűbb, hogy Isten ilyen munkát tett, hogy elutasíthatjuk őt. Ezt az, amit én nem tudok megérteni. Mert az ember nem tud olyan robotot csinálni, legalábbis, amelyik eldönti, hogy most dolgozik neki, vagy nem dolgozik. Még a filmekben már van ilyen, de a valóságban nincs. Mert én programozom, és Isten azt mondta, úgy alkotlak téged, hogy te eldöntöd azt, hogy akarsz velem együttműködni, vagy nem. Ez a te szabadságod. Az erkölcsi döntésed szabadsága, hogy nem robot vagy, hanem önálló emberi lény, és élhetsz nélkülem. És nagyon sok ember ezt választja. Miért jó neki Istennek? Mert az ő szabadsága és a szentsége ebben tud megmutatkozni, hogy nem robotokat alkot, hanem embereket, akik el tudják utasítani az üdvösséget. Ezért van kárhozat, mert szabadságunk van arra, hogy elutasítsuk, és megragadjuk. Igaz és örökre megmarad ez az igazság. És itt befejezzük a kutatásunkat, az elmélkedésünket, majd délután folytatjuk. Mert azt írja, ez az igazsága örökre megmarad. Melyik az az igazság? Az egyik, hogy ő alkotott minket, és nem mi magunk. Ő a világ ura. A másik pedig, hogy ezzel a felismeréssel mi úgy bánunk, ahogy akarunk. Ha akarjuk, befogadjuk a szívünkbe, és térdre hullunk előtte, és dicsőítjük őt, és felajánljuk az életünket neki. Ha pedig akarjuk ezt a földi életet, leélhetjük nélküle. Természetesen annak is van következménye, mint mindennek, de ez az igazság, hogy szabadon rendelkezhetünk az Istennel való viszonyunkról, a következményeivel számolva természetesen ez megmarad örökre. És akkor így hadd kérdezzem meg végül, rácsodálkoztál már az örök élet szabadságára? Hálát adtál, vagy hálát adott ön már azért, hogy ennek a világ urának a kegyelme olyan, hogy felkínálja ezt a döntést. Hogy azt mondja, lehet nélkülem is élni, lehet nélkülem is létezni, mint ahogy a földi életnek van egy határa, de az nem végtelenített. Az ott valahol lezár a velem való viszonyban. De velem végtelenül. Mert ezért van nekünk örök életünk, és ez a Zsoltár második felében domborodik ki, hogy milyen szövetséget is kötött ez az Isten velünk, és hogyan váltott meg minket attól a gyarló, hiába való gondolkodástól, hogy jobb nekünk nélküle, mint vele. Mert rájövünk, hogy vele jobb. Ezzel majd a délután foglalkozunk. Hát ilyen egyszer egyel kellene az örökké való Istennel járni a mindennapokat. Az első tétel az, hogy ahogyan kinyitjuk a szemünket, halleluja-kve, dicsőítjük őt. Ennyit mondunk. Magasztallak, Uram. Lehet nem kell hosszan, egy mondat. Magasztallak, Isten. Még kérni se kell, hogy most ezt adj, meg azt adj, meg azt adj, meg ezt adj, meg ezt adj. Egyszerűen annyit. Magasztallak, Uram. És mehetünk a dolgunkra. És este, amikor befejezzük, akkor is. Magasztallak, Uram, mert te dicséretre méltó vagy. Magasztaljuk most egy rövid imában, hajtsuk meg a fejünket. Örökkévaló Úr, Jézus Krisztus nevében megszólítunk, és magasztalunk. Dicsérünk téged, dicsőítessék a te neved, a te lényed, mindörökké. Amen.